Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. A 8. Zsoltár így kezdődik, ó felséges Úr! Helyünket elfoglalva, a 445. dicséret első 3 versét énekeljük. A 445. dicséret így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. Az Urat, és ő hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat, kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, olyan jó, hogy veled lehetünk együtt, hogy adtad nekünk ezt a napot, amely lehetőség arra, hogy minden félre tegyünk, mindent elcsendesítsünk, és csak rád figyeljünk. És külön köszönjük, hogy te mindig nekünk szenteled ezt a napot, sőt, nem csak ezt a napot, te minden nap közel vagy az életünkhöz, és azt várod, hogy mi is közeledjünk hozzád. És olyan jó, hogy ezen a napon pedig szólhat a te ígéd, hogy üzeneted van, ami számunkra, és azt akarod eljuttatni hozzánk. És kérünk, hogy adj nekünk nyitott szívet, befogadó szívet, hogy ne csak a fülünkig jusson el a te üzenetet, hanem egész a lényünk közepéig, hogy ott elkezdjen bennünk dolgozni, munkálkodni, és változást hozzon létre. Hogy mindig, minden igehirdetés után változzon az életünk, tisztuljunk, felszabaduljunk a bűn hatalma és uralma alól, hogy legyen látásunk a te dolgaidra nézve, hogy ne a félelem, ne ennek a világnak a szorongattatása határozzon meg bennünket, hanem az, amit te mondasz. Mert amit te mondasz, abban erő van, az békességet nyújt, az felemel és utat mutat akkor is, amikor magunktól már nem látjuk az utat. Köszönjük, Urunk, hogy mindez azért lehetséges, mert te vagy a világ világossága. És Uram, így beleragyogsz a világba, és köszönjük azt is, hogy a te népedet, a gyülekezetet is azért helyezed ebbe a világba, hogy világosság legyen, hogy ragyogjon. És köszönjük, hogy tőled kaphatjuk a fényt, és attól, hogy minél jobban tudjunk ragyogni, hogy a sötétség visszahúzódjon, és legyen az embereknek reménység ebbe a sok-sok bajjal, nyomorúsággal szolgáló világban, amit annyi félelem bombázza az embereket, add Uram, hogy az igének ereje, fénye rajtunk keresztül is elhasson mások számára. Kérünk, így jöjj és szent lelked által, most világosítsd meg a szívünket, adj nekünk látást, és nyisd meg az igének üzenetét előttünk, és add, hogy legyen bennünk készség az befogadni és megcselekedni a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje írva található János apostol jelenésekről írott könyve második fejezetének az első 7 versében. Tehát a jelenések könyve második fejezetének első 7 verséből szól most hozzánk Isten igéje. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. És hazuknak találtad őket. Kitartó vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál el. De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, különben hamar eljövök ellened. És ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. De az megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kedves testvérek, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és most már a Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve mellett lehetünk együtt. Ugye pénteken kezdtük el olvasni ezt a könyvet, amelyet ugyanaz a János apostol írt, akitől olvastuk a három levelet, ugye? A János első, második és harmadik leveleit. A Jelenések könyve pár évvel később készül, és egészen más körülmények között, mint az a három levél. Hiszen a három levelet még Efézusból fogalmazta az apostol, abban a gyülekezetben élt és szolgált még. Említettük, hogy már 90 év fölött jár. A Jelenések könyve azonban már nem ott fogalmazódott meg, hanem Patmosz szigetén. De erre a szigetre az apostol nem turistaként érkezett, nem azért, hogy ott megnézze a kereszténységnek az emlékhelyeit, hanem oda őt fogságba vitték. A római hatóság letartóztatta, és erre a szigetre vitte, amelyen a politikai foglyokat tartották, és kőbányában dolgoztatták őket. Tehát nem üdülés volt a fogság, a rabság, hanem kemény munka. És gondoljuk meg, hogy 90 éven felül kőbányába kellett dolgozni az apostolnak is. Az nem volt kibúvó, azt mentették föl a munka alól, aki már nem tudott mozogni. Tehát ott van a kőbányában, és milyen csodálatos, hogy egy idős ember keményen megdolgoztatva, mégis hallja, sőt látja a feltámadott Úr Jézust, még egy olyan körülmény közepette is, érzékeny az ő mesterének, az ő urának a szavára. És ott a szigeten, kőbányában éli át, hogy a feltámadott Úr Jézus őt megszólítja, kijelentést ad neki, és megbízza azzal, hogy írja le, és adja tovább a gyülekezeteknek, tegyen bizonyságot mindarról, amit hall, mert az idő közel van. Az idő közel van. És ez azt jelenti, hogy közel van az az idő, amikor az Úr Jézus az ő gyülekezetért eljön. Közel van, amikor végére ér a történelem, és ő megítéli ezt a világot. És azóta eltelt 2000 év. És még közelebb vagyunk ehhez az időhöz. És azért helyezi a szívünkre, hogy még inkább figyeljünk rá, hogy el ne sodródjunk, el ne sodorjon ez a világ magával, el ne szakítson Jézustól, és még inkább kapaszkodjunk bele, mert ahogy az idő egyre közelebb jön, az azt is magával hozza, hogy az Isten népe, az Isten gyermekei egyre inkább ki vannak téve üldözésnek, nehéz élethelyzeteknek, szenvedéssel kell szembenézni, és azt mondja, ehhez merítsetek erőt belőlem. Úgy, ahogy János is írja, hogy én társatok vagyok a szenvedésben, a béketűrésben, még ott a Patmosz szigetén is. Ugye a gyülekezet többi tagja is szenved, mert a római birodalomnak a hatósága jelen van, figyeli, hogy ki vallja Jézust Úrnak, és ki imádja őt, és ki jár a gyülekezetbe, ki hallgatja az ígét, és azt mondja, tartsatok ki, én veletek vagyok. És ahogy ott van János ezen a szigeten, olyan megrendítő, azt olvassuk, hogy lélekben ott voltam az Úr napján, és hátam mögött erős hangot hallottam, mint egy trombitájét. amely parancsot ad, hogy írd meg mindazt, amit látsz és hallasz. És amikor föltekint, látja, hogy az a hang, annak a hangnak a tulajdonosa ember fiához hasonló, bokáig érő ruhában van, melle aranyövvel körülövezve, a feje és a haja hófehér, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzránk, és ebből tudja, hogy az Úr Jézussal áll szemközt, hogy Jézus jelen van ott Patmos szigetén is. És testvérem, ez egy nagy üzenet és bátorítás, hogy amikor az életben nehézségeken kell keresztül menni, az Úr ott van az övével. Ugye még egy erős üzenetet is mond neki, hogy ne félj, mert én vagyok. Az első és az utolsó, az élő pedig halott voltam, s íme élek örökkön örökké. Ugye megerősíti Jánost, hogy hát ne félj, mert én élek, és bízd bennem, és bízd rám magad. És ezután Jánosnak ad egy parancsot, hogy a efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Tehát nem elég Jánosnak, hogy dolgozik a kőbányában, Jézus is azt mondja neki, hogy írd meg, hogy van még most is feladatod. Még most is meg akarlak bízni valamivel. És olyan jó látni, hogy János nem hoz kifogást. Nem mondja azt, hogy Uram, hát elég nekem itt a kőbánya. Elég az, hogy ütnek, vernek a római katonák. Mert azért abban legyünk megnyugodva, hogy nem szépen beszéltek velük. Ha valaki nem bírta, azt összeverték. Mert teljesíteni kellett. Ugye, úgy, ahogy sokszor ma is a munkahelyeken teljesíteni kell, és ha valaki nem bírja, kidől, és majd vesznek föl helyette mást. Nem vagyunk előrébb. És nem mondja János, hogy elég ez nekem, hanem ott van, és azt mondja, igen, Uram, mondd, és le fogom írni. Hogy reszkedhetett neki a keze. És papírra vetette, vagy pergamentre vetette azt, amit az Úr mutatott neki, és amit mondott a számára. És így szól, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, vagyis amit mutatok, add tovább. És nekünk is feladatunk van, hogy amit látunk, hallunk az Úr munkájából, Isten országából, adjuk tovább. Akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy nehéz. Akkor is, ha úgy érezzük, hogy én erre nem vagyok képes. Mert János is azt érezhette, hogy Uram, én erre nem vagyok képes. De ha az Úr mond valamit, kér valamit, ahhoz megadja az erőt is. Arra képessé tesz akár az idős Jánost. És bemutatkozik. Már a múlt vasárnap is említettük, hogy az Úr az igében mindig bemutatkozik. Mindig elmond valamit magáról, fölfed valami olyan titkot, amit anélkül nem tudnánk, hogy ha ő nem beszélne róla. Így szól, hogy ő az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot. A 7 csillag az a 7 gyülekezetnek a vezetője, a lelki vezetője. Ma lelki pásztornak mondanám, de lelki vezetője a gyülekezetnek. Olyan személy, akit az Úr állított oda. Mert ezen van a hangsúly, hogy az Úr állítson egy gyülekezet élére. Nem magától akart ő gyülekezet vezető lenni, az Úr állította oda. És mit mond, hogy ő az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot. Vagyis a gyülekezet vezetője és a gyülekezet az ő kezében van. És ez micsoda vigasztalás, milyen erőforrás, hogy az életem, az életünk az ő kezében lehet. És igen, ha én az övé vagyok, ha övé az életem, ha neki szolgálok, akkor ezt mondja az Úr, hogy a jobb kezemben tartom a 7 csillagot, tartalak téged. Ugye azért 7 csillag, mert majd ahogy olvassuk tovább a második, harmadik fejezetet, akkor 7 gyülekezetről van szó. De a 7 gyülekezet, az akkori 7 gyülekezet, az tulajdonképpen mára már a világ összes gyülekezetét jelenti. Tehát amikor az Úr Jézus szól, nem csak nekik szólt, akkor szólt, hanem szól ma is. Neki a mi számunkra is van üzenete. És az első, hogy a kezébe tart minket. A másik pedig a gyülekezetnek a vezetőjét úgy nevezi, hogy csillag. Csillag. És ez, ugye ez egy gyönyörű elnevezés. A csillag ugye fényt bocsát a szén földre. Ugye éjszaka megvilágítja az eget. És milyen jó, hogyha vannak csillagok, egyrészt szépek, másrészt meg nincs olyan sötét. De tudjuk azt is, hogy a csillagoknak nincs saját fényük, hanem napfényét verik vissza és adják tovább. Tehát azt mondja a gyülekezet vezetőjéről, a gyülekezetről, hogy olyan, mint a fényes csillag. Fénye van. Világosságot ad bele a világba. És a Filippi beli gyülekezetnek írta Pál apostol, hogy ragyogtok, mint csillagok a világban. Hogy az Úr Jézus a gyülekezetet ilyen csillagnak nevezi. Csillagként helyezi bele a világba, és azt mondja, tőlem kaptok fényt, és ragyogtok ebben a világban. Ugye azt mondja, a világról ott sötét. Tehát tudunk már több dolgot. Tudjuk azt, hogy a gyülekezet csillag, ami ragyog. És hol ragyog? A sötétben. Nappal nem látjuk a csillagokat. Tehát ez is fontos, hogy néha elkeseredünk, hogy olyan sötétség vesz minket körül, de testvéreim, ez azt jelenti, hogy jobban látszódhat a fényünk, a világosságunk, mert ha világosság lenne, akkor a csillag fényét lehetetlenség látni. Igen, ebben a világban sötétség van, de nem kell elkeseredni, mert a mi feladatunk, hogy az Úrtól kapott fényt továbbadjuk, beleragyogjuk a világba, azért, hogy akik még a sötétségben élnek, legyen reményük, vagy mondjuk így fölnéznek az égre, és lássák a csillagnak a útmutatását. Tudjanak tájékozódni. Hát a hívő ember ilyen tájékozódási pont. Tudnak-e hozzánk tájékozódni? Látják-e a mi ragyogásunkat ebben a világban? Tehát mennyi nagyszerű üzenet van ebben. Csillag a gyülekezet és a gyülekezet vezetője. És hol van a csillag? Az Úr kezében. A legjobb, a lehető legjobb helyen. Ezért nem kell elkeseredni, amikor a sötétség támad, amikor sok a nyomorúság. Mert ha tudom, hogy az életem benne van az Úr kezébe, akkor lehető legjobb helyen van. Akkor a fényemet nem oldhatja ki senki, és semmi. Mert tőle kapom a világosságot, vagy az erőt, a békességet, a reménységet. Jobb kezébe tartja a 7 csillagot, és a 7 aranygyertyatartó között jár. A 7 aranygyertyatartó pedig nem más, mint a gyülekezetek. Gyertyatartó képében fejezi ki a gyülekezeteket. Így ábrázolja. Miért is? Miért van csillag, miért van gyertyatartó? Mondhatnánk azt, hogy az Úr Jézus titkos írása ez. Hiszen hol ír János? Patmos szigetén, elítéltként, politikai fogolyként. És ugye, ha ő onnan kiküld egy levelet, azt cenzúrázni fogják. És mi a lényeg? Hogy a gyülekezet értse meg, de a római katonáknak nem kell megérteni. És ezért Jézus, mondjam, egy ilyen titkos nyelven ír. De mivel ezt ő, ezt a nyelvet, ezt ő találta ki, ezért az övéi mindig megérthetik. Persze kell valaki, aki megfejti ezt a titkos írást, és ez a valaki nem más, mint a Szentlélek. Ugye lassan pünköst felé közeledünk, és ugye pünköst arról szól, hogy eljött a Szentlélek ebbe a világba, tehát itt van, és ő mindig, amikor olvassuk a Bibliát, az ígét, akkor ott van, és ezt a, amit mi titkos írásként fogunk, vagy úgy látjuk olyan, mintha titkos írás lenne, az a Szentlélek Isten megfejti a számunkra. Igen, a hívő ember számára a Biblia az egy nem egy elrejtett valami, hanem a lélek megfejti, megérteti, világossá teszi, sőt, táplálékká teszi a számunkra, és ez jó dolog. A 7 arany gyertyatartó tehát a gyülekezet, és azt olvassuk, hogy a gyülekezet között jár az Úr. A 7 gyertyatartó között. Tehát ezzel üzenő, hogy itt vagyok köztetek, itt vagyok veletek, nem vagyok távol, élek, tudok rólatok, foglalkozom veletek. És mindez azt jelzi, hogy nézzetek fölfelé. És ugye a héten volt a mennyörületek ünnepe, ugye? Mi is az? Mi is az? Hogy is van az? Ugye húsvét után 40. nap. De ott van még a szívünkben. Nagy úgy látom, hogy ki van kopva ez. Mint hogyha nem is lenne. Nem tartjuk számon. Nem tartjuk számon. Pedig ez egy csodálatos nap, mert azt jelzi, hogy Jézus valóban feltámadt és él, és a 40. napon visszament az atyához, visszament oda, ahonnan jött. Ugye karácsonykor jött valahonnan, megérkezett az Isten mennyei világából a mi világunkba, húsvét után 40. nap pedig visszament oda az atyához, hogy ott közben járjon értünk, helyet készítsen nekünk, majd elküldje a Szent Lelket, aki által itt van velünk. Tehát ez fontos üzenet. És ez a feltámadott Jézus az atyánál van, de ott jár a gyülekezetek között is. És pont a mennybe menetelnek ez a lényege, hogy a feltámadott Jézus, ha haza is ment az atyához, őt már nem, azok a távolságok nem kötik, amik minket, hanem ott tud lenni. Itt tud most lenni Madban, de ott tud lenni Dunaszerda helyen, meg Padányban, meg mindenütt, ahol segítségül hívják. Amíg az Úr Jézus testben járt a földön, akkor csak mindig egy helyen tudott lenni egyszerre. És most ott tud lenni az ő lénye és lelke által mindenütt, ahol van egy szív, amely vágyakozik utána, amely kiállt utána, amely hívja, annak azt mondja, hogy itt vagyok. És ezzel erősíti a gyülekezetet, hogy köztetek vagyok. És János ezt látja, és de jó lenne, mi is látnánk, hogy köztünk van az Úr. Itt van. És hogy folytatja, mivel köztetek vagyok, itt mond, tudom a te dolgaidat. Lehet, hogy kicsit olyan félelmetesen hangzik, hogy tudja a dolgainkat, ismeri az életünket, mindennel tisztában van, semmit sem lehet elrejteni előtte. Ez is igaz. De benne van az, hogy mivel ő itt jár közöttünk, ismer bennünket, tud rólunk. Nincs az életünk elrejtve előtte, vagyis nem kell félni, hogy ő nem tudja, hogy mi történik velünk. Nem kell azt gondolni, hogy kiestünk a figyelméből. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom, hogy te mit teszel. Tudja, mind megyünk keresztül, mi az, ami körülvesz, mi, ami foglalkoztat. És azt mondja, hogy ezért bíz bennem. Tehát a tudom az azt jelenti, tisztában vagyok mindennel, amiben most te vagy, ezért bíz bennem. Bízd rám magad, bíz abban, hogy van nálam megoldás. És elmondja, hogy mi az, amit lát. Ugye látom fáradozásaidat, kitartásodat, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok és hazugnak találtad őket. Tehát ő sok pozitív dolgot mond el az Úr Jézus erről a gyülekezetről, az efézusi gyülekezetről. Tehát ő nem csak a negatívumokat látja meg, hanem a pozitívumokat, a jó dolgokat, amik ott van az életünkben. És azt mondja, kitartó vagy, fáradozol, és mit lát a mi életünkben? Mit tud felsorolni a mi életünkből? Látja-e, hogy érte fáradozunk? Látja-e, hogy a gyülekezet ma érte fáradozik? Hogy az nekünk a fontos, hogy az ő akaratát teljesítsük, vagy arra figyelünk, hogy mit várnak el az emberek. Tehát mit lát az Úr az életünkben. Aztán lát-e kitartást, kitartást a hitben, hogy igen, ki tudok tartani a hitben, kitartok a bizonságtételben, akkor is, hogyha ha szorongatnak, hogyha oly sok mindennel leterhel és lefoglal ez a világ, van-e bennem kitartás, vagy föladjuk? Sokszor lehet látni, hogy olyan könnyen föladjuk a hitünket, föladjuk az Úrban való bizalmat, és mit lát? Mit lát, hogy kitartóan részt veszünk a gyülekezeti alkalmon? Akkor is kitartok az Úr mellett, az ige mellett, hogyha rengeteg más programot kínál ez a világ. Mert látjuk, hogy ma ez a világ minden napra sok-sok programot, elfoglaltságot, szórakoztatást ígér az embernek. Sőt, már ezt behozza a lakásunkba, ki se kell menni. És ki tudunk-e tartani az Úr mellett, hogy lehet sok minden, de ha most az ige szól, akkor igenis én oda megyek. Én az igével akarok feltöltődni. Nekem az igére van szükségem. Én az Úrral akarok közösségbe lenni. Rá akarok figyelni. Tehát az efézusi gyülekezet erős volt a hitben, és erős volt, mondjam így, a teológiában. Megdöbbentő, hogy Jézus azt mondja róluk, hogy próbára tudták tenni azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találta őket. Tehát abban az időben sok vándor igehirdető jelent meg egy-egy gyülekezetben, és a gyülekezetek megvizsgálták ezeket az embereket. Hitbelileg, teológiailag, mondhatnám így bibliailag, hogy amit mondanak, az összhangban van-e a Szentírással, az összhangban van-e Jézussal, összhangban van-e azzal, amit például Páltól hallottunk. Gondoljunk a béreai gyülekezetre, még Pál igehirdetését is megvizsgálták a Biblia alapján, hogy tényleg úgy vannak-e a dolgok, mint ahogy Pál mondja. Nem elégedtek meg a külsővel, hanem azt mondták, hogy meg kell nézni a belső tartalmat, meg kell nézni, hogy a hitük min áll, mi adja a hitüknek a szikláját, az alapját, és vajon mi meg tudjuk-e vizsgálni, vagy megvizsgáljuk-e, hisz nem csak az első gyülekezetekben voltak ugye ilyen vándor prédikátorok, hanem ma is vannak, csak már nem házról házra, meg gyülekezetről gyülekezetre járnak, hanem az interneten érhetünk el mindenféle tanítást. Rengeteg féle új közösség van. És meg tudjuk-e állapítani, hogy melyik az, amely biblikus, amely valóban összhangban van Krisztussal, vagy mindent meghallgatunk, mindent befogadunk, és nem tudjuk meglátni azt, hogy ha valami hamis. Tehát ők ki tudták szűrni a hamis apostolokat, és nem csak a tanítás alapján, hanem megvizsgálták az életüket is, mert igazából, ahogy az Úr Jézus mondja, a gyümölcseiről lehet megismerni a fát, a gyümölcsről. És mi is a saját életünkben, mások életében is a gyümölcsről tudjuk megállapítani, hogy valóban Krisztusban vannak-e. Tehát az élet mutatja meg, hogy valóban az Úr Jézus tanítványai vagyunk, vagy sem. Tehát ezek megvizsgálták. És fölismerték azt, hogy hamisak. Nem azok, akiknek látszanak, akiknek mondják magukat. Mert testvéreim, tanítványnak bennünket nem a papír tesz, nem a titulus tesz, hanem az Úr Jézus elhívása. Az, hogy ő megszólít. És valaki prédikálhat is, de ha nem hívta el az Úr, akkor hamis. Tehát nagyon fontos, hogy az Úr elhívása. És az ige világosságában látjuk-e azt meg, hogy tényleg az Úr küldött valakit, vagy nem. Aztán látjuk, hogy ez a gyülekezet kitartó, kész terheket hordozni az Úr Jézus nevért, és még azt is mondja róluk, hogy nem fáradnak el. Tehát ez egy nagyon pozitív, kiváló gyülekezet, hogy az Úrért terheket hordoz, és nem fárad bele. Nem fárad el alattuk. Milyen könnyen elfáradunk, belefáradunk, amikor úgy érezzük, magunk hagynak minket, nekünk kell mindent csinálni, vagy úgy érezzük, hogy fogyunk, és már nem bírjuk, vagy telik fölöttünk az idő, és úgy érezzük, hogy a korunk, az egészségi állapotunk miatt nem bírjuk, és ez a gyülekezet nem fáradt el, mert kaptak erőt, és az Úr Jézus ezt pozitívan értékeli. De azt látjuk, hogy ennek a nagyon fáradozó, terhet hordozó, másokat megvizsgáló gyülekezeti életnek is megvannak a veszélyei. Mert Jézus így szól egy idő után, és ezen meglepődünk, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetüzét elhagytad. Ez nagyon meglepő és megdöbbentő. Nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, ha elolvassák, hogy megdöbbentünk rajta. Hát mennyi jó dolgot felsorolt. Kitartás, fáradozás, a gonoszokat nem szenveded, próbára teszed a hamis apostolokat, kitartó vagy, terhet viseltél, nem fáradtál el. Hát mennyi pozitívum. És ezek után azt mondja, hogy van panaszom ellened. Hát mi nem azt várjuk, hogy olyan legyen egy gyülekezet, ahol fáradoznak, terhet hordoznak, kitartóak, meg tudják vizsgálni a hamis tanítás. És azt mondja Jézus, hogy van egy panasz. És mi ez a panasz? Hogy elhagyta az első szeretetet. Mert a nagy fáradozás, a rengeteg elfoglaltság, munka háttérbe szorította az Úrral való kapcsolatot. Már nem Jézus volt a fontos, hanem a szolgálat, a sok munka, a sok fáradozás, és Jézus félrekerült. Már Jézussal nem tudtak kapcsolatba lenni, már nem volt idő imádkozni, Bibliát olvasni, elcsendesedni, néha már a gyülekezetbe se volt idejük elmenni, mert annyit fáradoztak. És azt mondja az Úr Jézus, hogy baj van, mert közben nem vetted észre, hogy elhagytad az irántam való szeretetedet, Elhagytad az első szeretetet, azt a szeretetet, amely akkor volt rád jellemző, amikor átadtad nekem az életedet. Amikor megszerettél, mert láttad, hogy irántad nyomorult bűnös iránt én lehajlok, fölemellek, megbocsátom a bűneidet, érted, haltam a kereszten, és véremmel megtisztítlak. Amikor egy ember ezt átéli, akkor az Úr Jézus iránt szeretet támad a szívébe. Úgy elkezdi őt szeretni, úgy betölti ez a szeretet, hogy nem tud Jézuson kívül semmit. Ilyenkor azt mondják neki, hogy hát flúgos lett. Észreveszik, mi lett vele? Ez állandóan a Bibliáját bújja. Átéltünk ilyet? Hogy azt mondta, hát mi lett veled? Hát eddig egész normális voltál, de most elmentek otthonról. Csak a Biblia, csak a gyülekezet. Nincs olyan Isten tisztelet, hogy te ne lennél ott. Hát ez mi? Hát én sem emlékszem, hogy állandóan, bármikor volt Isten tisztelet, ha nem kellett munkába menni, ott voltam. De ha munkába kellett lenni, a következőn már bepótoltam. Mert vágytam, nem azért, mert kötelező volt. Belülről menni kellett. Én Jézussal akartam lenni. Ez az első szeretet. És hazamentem, kézbe vettem a Bibliát, és olvastam. Ha kizavartak a házból, akkor fölmentem a padlásra. És olvastam az igét. Mert annyira szomjazott a szívem az Úr Jézusra, az ő igazságára. Ez az első szeretet. És azt mondja Jézus, hogy úgy látja ebben a gyülekezetben, hogy ezt az első szeretetet elhagyta, vagyis ez már nincs meg benne. Már nem lángol a szíve úgy Jézusért. És azért mondja nekünk, hogy mi is engedjük, hogy megvizsgálja a szívünket, hogy még úgy szeretjük-e őt. Mi olyan szerelmesek vagyunk-e belé, mint voltunk, most mondjam így, és ne értsük félre. De úgy lángol-e a szívünkbe az iránta való szeretet, mint a szerelem. És micsoda tévedés, sokszor mi elfogadjuk, amit a világ mond, hogy ugye, mert a világ mindig az emberi tapasztalatok alapján, az emberi tudomány alapján szól, hogy igen, hát a szerelem az elmúlik, meg átalakul, meg aztán már szépen, békésen élünk egymás mellett. Hát Jézus mit mond? Nem múlhat el az első szeretet. Az az első szerelem. És itt a, ugye, mert Jézus a gyülekezetet és a önmagával való kapcsolatot azt a férj és a mennyasszony képével ábrázolja az új szövetségben. És azt mondja, hogy én nem fogadom el, hogy a szerelmetek elmúljon. Mert az Ószövetségben ugye olvasunk arról, hogy ugye Jézus, vagyis az Ószövetség azt mondja, énekek, éneke, buzgó, az mert erős a szeretet, mint a halál, kemény a buzgó szerelem, mint a sír, lángjai, tűzlángok az Úr lángjai. Sok víz sem oldhatja el a szeretetet, folyók sem boríthatják el azt. Hát ez az igazi szerelem és szeretet. Hát még a víz sem tudja eloltani. És mit mond Jézus, hogy elhagytad, hogy már kihűlőben van, de tudjuk azt, hogyha a tűz kezd kihűlni, hogyha már éppen csak parázslik, akkor lehet rá tenni, tehát rajtunk múlik. Azt mondja Jézus, hogy rajtatok múlik, hogy tegyetek a parázsra, elevenítsétek fel azt a tüzet, hogy újra lángoljon. Mert én nekem lángoló szívű gyülekezetre, lángoló szívű hívőkre van szükségem. A langyos hit nélküli gyülekezet az így nem jó az Úrnak. És ezt ugye szóvá is teszi nekik. Sőt, mit mond? Nem csak azt mondja, hogy megállapítja a diagnózist, hanem mit mond? Emlékezz vissza, honnan estél ki, és térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Azt mondja, emlékezz vissza, hogy szerettél, térj vissza hozzá, térj vissza hozzám, tegyél újra a parázsra, hogy fellángoljon. Mert Jézus a szívünk vágyakozását nézi. Nem elsősorban a létszámot nézi, hanem az, hogy mi van a szívünkben, hogy milyen indulat van, milyen szeretet van iránta. És amikor azt mondja, hogy emlékezz vissza és térj meg, akkor azért mondja, mert vissza lehet emlékezni, azért mondja, hogy ez a tűz újra fellobokhat, hogyan, hogy legyünk egy kicsit csendbe, vegyük kezünkbe a Bibliánkat, és olvassuk, kutassuk, és engedjük, hogy így vele a kapcsolatunk újra olyan legyen, mint amikor ő legelőször belépett az életünkbe, és megszólítottát. És mivel ő mondja, vissza lehet oda térni, és átéljük, hogy újra fel lehet éleszteni azt a tüzet. Tehát a tűz újra éleszthető, az első szeretet tüze újra éleszthető Jézus iránt, meg egymás iránt is. Ez igaz a házasságra is, hogy újra lehet éleszteni azt a tüzet, csak tenni kell rá, és tegyünk rá. És azt látjuk, hogy nagyon fontos, amit Jézus mond. Tehát ő nem csak megállapít dolgokat, nem csak arról van, hogy igen, így látlak, az a panaszom, elhagytad az első szeretetet, van is tanácsom, emlékezz vissza, térj meg, tedd a korábbi cselekedeteidet, hogy jól van, hát én elmondtam, de ha komolyan veszed, ha nem veszed, nem veszed. Mi így gondolkozunk az Úrról? De bár annyit halljuk, de hát ő szeret. És elnézi nekünk. De hát itt mást olvasunk, testvéreim. Itt azt olvassuk, ennek a gyülekezetnek azt mondja, térj meg, cselekedd korábbi cselekedeteidet, különben hamar eljövök ellened. Ellened? Hát nem megdöbbentő? Nem a hívőknek mondja, vagy a hitetleneknek, ami ellenetek megyek. Nem. A hívőknek. És miért megy ellene? Ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. Kimozdítja a gyertyatartót. Vagyis a gyülekezetet. Megszűnik a gyülekezet. Hagyja, hogy megszűnjön. Mert neki üres, nem égő gyülekezetre nincs szüksége. Hogy mondtuk, hogy csillag. És ha nem világít a csillag, akkor hiába van az égen. És azt mondja az Úr, hogy ha nem lángol a szeretetetek, ha nem vagytok csillagok, akkor nem mutat másoknak utat a gyülekezet, és mondja, kimozdítom. Tehát ezt komolyan kell venni, és ha most nagyon őszintén belenézünk az igébe, meg a mai valóságba, akkor nem ezt látjuk. Kezdenek kimozdulni a gyülekezetek. Kezdenek olyan gyülekezetek lenni, amik lassan megszűnnek, vagy a megszűnés felé mennek, mert nem, nincs Jézus iránti szeretet. Már nem ő vonz minket. Már nem az győzi, már mindenhol ott vagyunk, csak épp ott nem, ahova Jézus hív. És akkor megszűnik a gyülekezet. Hát többenetes. De Jézus azt akarja, hogy újra lángoljon. Jézus azt akarja, hogy ez a gyülekezet talpra álljon, mert lehet. Sőt, mit mond? Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomában van. Lehet győzni. Ne fogadjuk el a világ szellemiségét, hogy ma ez a trendi. A világ azt mondja, úgyis lassan megszűnnek a gyülekezetek, megszűnik az egyház. Mit mond Jézus? Aki győz. Győzhetünk vele. Ha szeretjük, ha belekapaszkodunk, akkor győzhetünk akár önmagunk fölött, a régi természetünk fölött és a világ szellemisége fölött. Le lehet győzni. Hát azért állítja ide gyertyatartóként, hogy ragyogjuk a világosságot, és legyőzzük a gonoszt, és ellenálljunk neki. Sőt, segítsünk sokaknak győzni a bűn fölött, a régi életük fölött, a szenvedélyeik fölött. És mit mond, aki győz? Az jutalmat kap, enni adok az élet fájáról. Jutalom, az élet fája. Hát, amikor az Isten megteremtette a világot és az embert, ott volt az élet fája, de a bűn miatt elzárta Isten. És az élet fájáról valaki kap, az azt jelenti, hogy örökkön örökké él Isten új világában Istennel. Adja az Úr, hogy átéljük. Átéljük ezt a csodát, hogy újra lángol a szívünk, hogy győzünk, és ehetünk az élet fájáról. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te látod az életünket, itt vagy közöttünk. Olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy csillagként kezedben vagyunk, és közöttünk jársz, hogy nem vagy távol tőlünk, sőt, ismered az életünket. Tudod, milyen küzdelmeink, harcaink vannak, de azt is látod, hogy hogyan élünk, szolgálunk neked, miben fáradozunk, mi az, ami fontos a számunkra. És köszönjük, hogy szólsz, hogy Jánossal azért irattál üzenetet, hogy az eljusson hozzánk is, és rajta keresztül személyesen szólítasz meg minket, és az, hogy ez eljusson a szívünkig és átformáljon. Urunk, köszönjük, hogy látod az életünk pozitívumait, ki tudod emelni azt, ami jó, de te megmondod őszintén azt is, hogy mi az, ami rossz. És rámutatsz arra, hogy ha az irántad való szeretet hiányzik a szívünkből, akkor önmagában nem ér semmit a buzgóságunk, fáradalmunk, küzdelmünk, vagy akár a szenvedésünk. Mert te veled való kapcsolatra hívtál el minket, arra, hogy a tied legyen a szívünk, és érted, dobogjon, érted, lángoljon. Te látod, hogy áll ez a szeretet, szerelem, és az, hogy tegyünk a tűzre, hogy akarjuk feléleszteni, de te látod azt is, hogy a kapcsolatainkban hogy áll ez a lángolás, hogy tudjuk így szeretni egymást. Te látod, mennyire van kihűlőben ez a szeretet, és így a kapcsolataink, és az, hogy ne fogadjuk el, hogy ez így van, hanem tegyünk azért, hogy újra úgy szeressük egymást, úgy szeressünk téged, mint az első szeretet idején, hogy tele legyünk vágyakozással, lendülettel, hogy vonzom minket a te igéd, hogy legyen jó egymással lenni, leülni, beszélni. Így áld meg, Uram, a mi életünket, és formálj, hogy ragyogjunk, mint a csillagok ebben a világban, és köszönjük, hogy még az időd, de az, hogy eljusson a szívünkig a figyelmeztetés is, hogyha nem élesszük fel a tüzet, és nem térünk vissza az első szeretethez, akkor ki fog mozdulni a gyertyatartó. És Uram, mi nem szeretnénk, hogy kimozduljon, és köszönjük, hogy te lelked által éleszted bennünk a tüzet, és minden megteszel azért, hogy erősen megálljunk a hitben. És kérünk, így tarts meg minket, növeld a mi hitünket, növeld a mi szeretetünket. Könyörgünk, Uram, a betegekért, megfáradtakért, eléd visszük azokat az embereket itt körülöttünk, akik még nem ismerik ezt a teljes szeretetedet, akik még nem jutottak el oda, hogy az első szeretet lángoljon a szívükben, hogy ragad meg őket, munkálkodj bennünk. De könyörgünk saját magunkért is, hogy ne engedd, hogy lelohadjon ez a tűz, hanem ápold ezt, és mi is tudjuk ápolni ezt a kapcsolatot veled. Könyörgünk, Uram, a gyermekekért, fiatalokért, szólítsd meg őket, vondd magadhoz őket, rontsd meg, Uram, a gonosznak a munkáját körülöttük, és ott, hogy veled legyen élő találkozásuk. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, hitkeinket, éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk ránk következő héten, kedden, csütörtökön, 6 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk, vasárnap, pünkösd első napján, 10:30-tól lesz a pünkösdi istentisztelet úrvacsorai közösséggel együtt, tehát jövő vasárnap, pünkösd első napján úrvacsorai közösséget tartunk. Hétfőn, pünkösd második napján, este 6 órától lesz az Isten tisztelet. Hirdetem, hogy szombaton találkozóra kerül sor, amit itt a templomban fogunk tartani, mivel a házban jelen pillanatban festés van. Tehát szombaton itt lesz a találkozó délután 2 órától. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 445. dicséret utolsó, azaz 6. versét. 6. vers így kezdődik, nagy lelkedélt, Uram!